Újra választották püspöki tisztségében. Engedje meg a kérdést, hogy miért szeretett volna újra püspök lenni. Nyilván egy jelölési folyamatban ezt el kellett döntenie, hogy úgymond megméretteti magát a zsinat elé áll, és fogadja a szavazatokat. Miért szerette volna folytatni a megkezdett püspöki szolgálatát?
Azért, mert egyszerűen itt nincs más választásunk. Tehát valójában nekünk nincs is választásunk. A református ember, a keresztény ember elhívásába nincs nagyon választási lehetőség, hanem csak arról beszélhetünk, hogy ha az ember érzi, hogy a Jóisten elhívta a szolgálatra, akkor nem csak a szolgálatban tesz meg mindent, hanem a szolgálatért is megtesz mindent, és itt hangsúlyozottan a szolgálatért. Tehát nem a tisztségért, nem a pozícióért, ahogy ezt szeretik mondani, hanem kifejezetten a szolgálatért. És ez talán az alapvető, egyszerű, nem püspöki, hanem talán még a lelkipásztori, presbiteri, sőt ott is biztos szolgálatban, hogy mi itt azért a határon túli magyarság körében is, és gondolom az anyaországban is, hogy a szolgálatért, a jó szolgálatért, Isten dicsőségére azért meg kell küzdeni. Az embernek magával, de ugyanakkor a gátló tényezőkkel is. És akkor itt talán még finoman is fogalmaztam.
De egyáltalán nem merült fel önben emberileg, hogy jó lenne abba hagyni pihenni, azért például a családja elől veszi el az időt, úgymond. Szóval tényleg csak úgy kíváncsi vagyok, hogy nem merült fel önben, hogy na jó, most akkor valaki más álljon ide is, ugye tovább ezt 6 évig.
De hogyha azt nézzük, hogy Horvátországban a magyarság 10 000 lélekszám alá csökkent, abból a 10 000-ből 2 000 olyan magyar, aki nem beszél magyarul, akkor ebből a 8 000-ből jó indulattal, ha van 2 000 magyar református, meg hát még egy 500, aki nem magyar, akkor a számok itt csökkennek. Most jelenleg 9-en vagyunk lelkipásztorok, akik lelkészi szolgálatot végzünk. Hogy mondjam, és hála Istennek testvéri közösségben vagyunk, és ebben a testvéri közösségben sem nem merült föl az, hogy bármilyen más irányba mozdulnánk, vagy változtatnánk. Volt bennem egy ilyen intenzitás, hogy fölajánljam másnak a püspöki szolgálatot, vagy akármilyen szolgálatot az egyházba, de vannak olyan emberek, akik ezt visszautasítják. Az pedig, hogy a család ettől szenved, hogy a gyülekezetek is ettől szenvednek, ez tény. Tehát ezelől menekülni nem lehet, de nagyon lehet igyekezni, hogy az ember értékes időt töltsön a szeretteivel. És talán ebben is még jobban meg kell, hogy próbáljuk magunkat. Talán nem lesz ez szerénytelen, ha azt mondom, hogy akinek több felelősséget tesz a Jóisten a vállára, annak azért sokkal többet kell igyekezni, mint bárki másnak.
És akkor mielőtt a következő 6 évről beszélnénk, most ugye benne vagyunk még az előző 6 évben, mert ha jól értem a választási rendszerüket, úgy van ez az önök egyházában, hogy most, mint máshol is, hogy most megtörtént a választás, de ez január 1-től lép életbe az új ciklus, ezt jól mondom?
Nem egyáltalán. Sőt, nálunk ez bebizonyosodott, akkor talán erről is beszélhetek, hogy az én ciklusom fél évvel, ma mi zsinati tanácsunk által így döntöttünk, hogy ezt megrövidítjük, mert az elődöm meghosszabbította a maga mandátumát fél évvel, és nem akartuk, hogy ez bármi gondot okozzon a jövőben, ezért fél évvel megrövidítettük a miénket, hiszen nem csak püspököt választottunk most, hanem püspökhelyettest, főgondokot, főgondokhelyettest, pénztárost, számvevőt, és természetesen világi képviselőket is, tehát a szlavóniai, illetve a baranyai gyülekezetekből, és ezt úgy csináltuk, és mert erre most már rájöttünk, mert az ember ugye kisegyház lévén akkor itt az események folytán tanul, itt már fölösleges nálunk hulyahaja nagy törvénykezésekbe belefogni, mert tudjuk a múltunkat, hogy ezekből a törvényeskedésekből mekkora bajaink származnak még a mai napig is, vagy éppen az embertelenségből, vagy a keresztényekhez, vagy reformátusokhoz méltatlan viselkedés miatt, és kerüljük ezeket az ilyen gócpontokat, és most megtanultuk, hogy abban a pillanatban, ahogy megtörténik a választás, hogyha éppen új eset van, már hogy gondolom új szolgálattevő, akkor a szenteléstől, tehát a hivatal átadástól van végül is hivatalba a szolgáló püspök, de valójában a mandátuma az a megválasztásától van. Éppen a múltkor volt ez, amikor arra hivatkozott az elődöm, hogy ő fél évvel meghosszabbította a mandátumát, mert fél évvel később szentelték föl, mint ahogy megválasztották. Tehát lehet, hogy sokaknak ez úgy hangzik, hogy itt valami rendetlenség van, meg ilyenek, de egyszerűen normálisan működik minden, hogyha nincs kötekedés. Ez nagyon fontos, hogy a békességet azt megőrizzük. Mert hogyha a magunk békességét, tehát a saját hitbéli békességünket az Úr Jézus Krisztussal és az ő segítségével tudjuk élni, és az ő dicsőségére éljük a gyülekezetünkbe, családunkba, szolgálatunkba, teljes lényünkkel, minden szívdobbanásunkkal, akkor ez a békesség olyan, ami megmarad rajtunk. És ezt tudjuk, és erre nagyon szükség van most, tudjuk egymással megosztani, egymást erősíteni és vigasztalni. Hiszen ne felejtsük el, hogy ez a közösség egy nagyon-nagyon megtépázott közösség, minden értelemben. Tehát a gonosz munkái, amelyeket ma is láthatunk és tapasztalhatunk, nagyon galád módon, sunyi, aljas, báránybőrbe öltöztetve működik itt a tönkretétel, az értékeknek az elrablása, a gyülekezeteknek, a közösségeknek a meggyengítése, a református erkölcs hit gyakorlatnak a félremagyarázása. Sok minden van, amit le kell fektetnünk. Például csak úgy mondani kell, hogy mi reformátusok nem temetkezünk templomba. Tehát ez alap. És ilyen dolgokkal is meg kell küzdenünk, tehát ez probléma. Nagyon fontos, hogy az a kis közösség, mint a miénk, tehát mint egy laboratórium, és úgy látszik, hogy vannak láthatatlan erők, akik ebben próbálkoznak, hogy kikezdjenek bennünket, és utána ezt majd a nagy, szélesebb méretű református egyházkerületekbe is meg akarják próbálni. Nem szabad engednünk akár a gender ideológiának sem, de ugyanakkor paralel ezzel egyszerre megőrizni a tiszta keresztény házasságnak az értékét is, hiszen az a megmaradásunk záloga, az Isten adta család, ez ettől tökéletesebb rendszert ember se tud föltalálni, ezt a jó Isten így formálta meg, és nekünk nem szabad most a másik irányba való védekezés hivatkozásával elhanyagolnunk ezt az alapvető értéket. És itt fontos hangsúlyozni, hogy református lelkipásztoraink is elsősorban saját házastársukkal élnek együtt, példamutató élettel, imádkozó közösségben, és ezt javítjuk is, és kezeljük is a havonkénti lelkészi találkozóinkkal, amik hála Istennek testvéri, imádságos közösségek is. Ez olyan, amit itt a jövőben még jobban kell folytatnunk. Úgyhogy most aztán akkor a megválasztástól, meg a jogtól eljutottunk odáig, hogy bizony az alapvető református keresztény értékeknek a nem csak a hirdetése, hanem a gyakorlása, az élése, és evangéliumszerűen kell, hogy legyen hirdetve, hiszen mi evangéliumot hirdetünk, hogy ez öröm hír számunkra, hogy ezt megtehetjük, és ez is egy fontos momentum, hogy hálát adunk Istennek azért, hogy még mindig megtart bennünket. Nem mi vagyunk azok, akik valamilyen alantas, sunyi, kétszínű, kettős lelkű, valamilyen érthelmetlen, érthetetlen butaságokkal vagy féligasságokkal próbálunk valamilyen győzedelmeket megvalósítani, hanem van mi nekünk győztes Krisztusunk, aki legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, és föltámadt nekünk azzal, hogy nekünk is legyen bűnbocsánatunk és örök életünk. Ez a következő 6 évnek a tétje.
Beszélünk még a következő 6 évről, csak én azért hoztam fel ezt az egész választási kérdést, mert szerettem volna visszatekinteni az előző 6 évre. Kerestem önnel egy interjút az előző megválasztásokor, és akkor ilyeneket sorolt fel, hogy milyen tervei vannak, egyet-kettőt hagy emeljek ki, ebből is kíváncsi vagyok, ilyen nem kell tételesen, de hogy úgy tekintsen vissza ezek fényében, hogy ebből mit sikerült megtenni. Például a zágrábi és a tengermelléki magyarok gondozása, határon túli kapcsolatok, ezt most ugye akkor úgy értette, hogy a Horvátország melletti, tehát Magyarország és a többi határon túli kapcsolatok rendezése, testvérgyülekezeti kapcsolatok kialakítása, új prédikálóhelyek létesítése, lelkészek anyagi és fizikai körülményének javítása, és hogy legyen saját teológusok, hogy legyen lelkész utánpótlás. Ha mindezt ide teszem, mi valósult meg ebből?
Az megvalósult, hogy a tenger melléken missziói gyülekezetet alapítottunk Splitben. Zágrában rendszeres kétnyelvű istentiszteletek vannak, amely úgy mondhatom talán, hogy szerves része a zágrábi magyarságnak az életének, tehát ott nyilván tartanak bennünket, mi is őket, tehát egy folyamatos kapcsolat van. Istennek hála éppen most húsvétra egy nagyon sikeres istentiszteletünk volt. Lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy hát ez semmi, de az, hogy 18-an összejöttünk Zágrábba református istentiszteletre, ez az ottani számokat ismerve, és ráadásul város, ez egy nagyon fontos mérföldkő. Tehát Tehát ezt is úgymond, nem mondanám, hogy sikerült, mert dehogy sikerült. Tehát a siker az lenne, hogyha minden embert meg tudtunk volna szólítani. De sajnos ez nem működik így. Az anyaországgal, illetve a többi határon túli egyházkerülettel a kapcsolatunk testvéri, közös döntéseink vannak, együttműködünk, számon tartjuk egymást, és hála Istennek, mi, mint kicsik, érezzük a törődő ölelését annak a krisztusi közösségnek, amit úgy hívnak, hogy Magyar Református Egyház, amelynek vezetősége a generális konvent. Az volt az egyik fontos dolog, amit mondtam 6 évvel ezelőtt, hogy szeretném, hogyha minden közösségnek a lelkészi hivatal lenne a központja. Tehát ott, ahol az emberek össze tudnak találkozni a templomba, az egyházba, itt talán el tudnám mondani azt, hogy ez nagyon nem sikerült. Tehát ez az, amin még nagyon sokat kell dolgoznunk. Minden lehetőségünk erre adott. A lelkészeknek az életkörülményeit nem tudom, ez akkor abban a pillanatban, amikor múltkor püspökké választottak, akkor természetesen úgymond ezt egy tolvonásra megoldottuk, és megemeltük a lelkipásztoroknak a fizetését, de a fizetések megemelése az nem jelenti a minőséges életnek a föltételét. Közben jöttünk rá arra, hogy sokkal inkább a testvéri közösség az, amely javítja a lelkipásztoroknak a közérzetét, a szolgálathoz való hozzáállását, hajlandóságát, odaszánását, hogy szeressen a lelkipásztor lelkész lenni, hogy szeressen a lelkész igét hirdetni, szeressen emberekkel találkozni, érezze, hogy ő neki ez a feladata, és ez nem egy piedesztára vagy egy trónra való emelés, hanem ugyanúgy, mint ahogy a püspöki szolgálatról beszéltem az elején, hogy nincs más választásom, ezt az örömteli boldog szolgálatot kell nekem végeznem, erre rendelt az Isten. Tehát erre fektetjük a hangsúlyt, és itt akár külön meg is említhetem azt, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről rendszeresen küldik nekünk az igazság és életet, és olyan jó hallani, hogy minden lelkész olvassa. Tehát tudunk erről beszélgetni, az ott olvasott igehirdetésekről használjuk, és más szempontokból is, tehát a lelkész továbbképzéseinknek látszik és érezhető a hatása a lelkipásztoraink szolgálatán.
Új prédikálóhelyek, ami nem horvátországi magyarok természetes élő közösségén túl van, tehát nem Zágráb és Split, hanem Szlavónia, Drávaszög, ott lett-e az elmúlt 6 évben új prédikálóhely?
Az az igazság, hogy azokban a közösségekben mozoghatunk, ahol fizikailag jelen van a mi népünk. Tehát az, hogy most mi széleskörű evangelizációt vagy missziót folytassunk, az természetesen, hogy mondjam, elhívásunk kell, hogy legyen, és az is, amikor erre van lehetőségünk, de az, hogy mi most ilyen jellegű missziót végezzünk, ami kapacitásainknak megfelelően így 24 gyülekezetbe, jelenleg 8 lelkipásztor szolgál. Csak a számok is mutatják, hogy azért vagyunk jó néhányan, akik több gyülekezetbe szolgálunk, vagyis hát majdnem mindenki több gyülekezetbe szolgált, ez azért kimerítik a kapacitásainkat, de az, hogy most mi új helyekre menjünk, ezt be kell látnom, hogy ez nem működik, tehát ezt nem fizikailag nem tudjuk ezt teljesíteni. Ez a helyzet.
És teológusuk lett-e az elmúlt 6 évben, mert itt arról beszélt az interjúban, hogy azért lenne ez fontos, hogy biztosítva lássák legalább valamennyire hogy ne alakuljon ki a lelkész hiány.
Sajnos, az történt, hogy amikor a múlt ciklusba átvettük a szolgálatot, akkor kiderült, hogy a hitoktatásunk az katasztrofális helyzetben van. A ciklus felénél sikerült átvenni teljes egészébe a hitoktatást, úgy kezelve, hogy annak effektív javulása legyen, és az történt, hogy akkor tudtuk csak fölmérni a hittanosaink számát, akkor tudtuk megszólítani a szülőket, és azóta dolgozunk ezen keményen. Azóta sikerült a középiskolákba is beférkőznünk, ahol egyébként ott a helyünk, de ez egy lassú folyamat, és folyamatosan kell dolgozni a gyermekekkel, szülőkkel. Nehéz, nem egyszerű. És haladunk ezen előre. Az pedig szintén hozzátartozik, hogy a horvátországi reformátusság helyzete ebből az egész, úgy mondjam, ilyen zavartságból, amit megtörtént az elmúlt 25 évben, nem tűnik úgy, hogy tudtuk megfelelően kezelni a helyzetet. És ez nem teszi könnyűvé a fiatalokkal való munkát. És egy új generációnak kell kinőni, amelyik tényleg csak arra figyel, hogy itt az a fontos, hogy Krisztusba kapaszkodva megmaradhassunk magyarnak, mert ez az összes többi, ez a politizálás, ez az ellenségeskedés, ami egy ekkora kis közösségbe itt nem számszerű, vagy százalékbeli, hanem név szerinti veszteségeket okoz. Tehát ezen sokat kell dolgoznunk, és dolgozunk is ezen, igyekszünk. Úgyhogy nem egyszerű a helyzetünk. Nem sikerült teológust küldenünk egyik anyaországi vagy határon túli elkészképző intézménybe, sajnos.
Túl vagyunk azon, ami mögöttünk van, megbeszéltük ezeket. Most tekintsünk előre, mi a következő 6 év legfontosabb célkitűzése, célkitűzései. Említ esetleg néhányat, amit esetleg majd 6 év múlva visszatekintve újra meg tudunk beszélni, hogy ebből mennyi valósult meg.
Az embernek talán nem kell félni attól, hogy számon kérik, hogyha lelkiismeretesen és a talentumait Isten segítségével kamatoztatja, illetve azokat forgatja, mert ez a feladatunk, tehát szolgálat a mi feladatunk, és a következő 6 évben is a lelkipásztori szolgálatot ugye el kell nekünk tudni végezni. Tehát így, hogy 26 gyülekezetben szolgálunk, és most már ugye a nyugdíjba ment lelkipásztorok is, illetve lesz, aki elmegy. A következő időszakban ez redukálódik, a lelkészek vállára nagyon nagy teher fog nehezedni, és nagy bravúr lesz ellátni a gyülekezeteket, ráadásul ebben a szorványosságban, amiben vagyunk, hiszen van olyan helyzet, amikor 300 kilométert kell utazni egy irányba. Itt alapvetően fölmerül az a kihívás, hogy nagyon fontos, hogy teológusokat neveljünk ki, tehát hogy tudjunk küldeni magyarországi, vagy erdélyi, vagy fölvidéki teológiára lelkipásztor növendéket, és ezzel most hangsúlyozottan fogunk dolgozni a következő időszakban. A presbitériumokat kell megerősítenünk, tehát nagyon fontos, hogy amiképpen a lelkészi közösség is imádkozó és tevékeny közösség, úgy a lelkészeknek is a saját presbitériumát imádkozó és cselekvő közösségé kell formálnia. És ez egy nagyon nagy feladat. Továbbra is munkálkodnunk kell azon a lelki egységen, amely a gyülekezetek között kell, hogy megerősödjön, hiszen az egyik nagy okát annak a szétziláltságnak és talán széthúzásnak vagy szakadásnak, használjuk ezt a kifejezést is, hogy nincs meg, vagy nem volt meg minden református presbiter gyülekezeti tag, sőt lelkész fejében sem az, hogy egyházban vagyunk. Tehát nem csak a mi kis gyülekezetünk gondja, baja az, amelyik fontos, amelyik lefoglal bennünket, amivel törődnünk kell, hanem bizony ilyen kis egyházba minden lelkipásztornak, minden gondnoknak, minden presbiternek, zsinati tanácstagoknak és elnökségnek is ugyanúgy a közegyházi dolgokkal is foglalkozni kell közösen. És ennek éppen jó mutatója volt a zsinat is, hiszen az az összhang, az az egység, amiben ezt békességben le tudtuk folytatni, és előre láthatóan egymást támogatni ebbe, és ez nagyon fontos, és együtt imádkozni, hogy a következő 6 évet is ilyen egységben tudjuk szorgalmasan szolgálni, és ebből még erősebben Isten segítsen meg bennünket, hogy még erősebben jöjjünk ki, és legyünk képesek arra, hogy nem csak a mi magunk bajával foglalkozunk, hanem bizony a szolgálatunkat is, tehát az örömhír hirdetését, az evangelizációt, a gyermekeknek a nevelését, a katehézist, a konfirmandusokat. Tudjuk olyan irányba terelni, tanítani, hívni, vezetni, hogy oda találjanak Krisztushoz, és ott is maradjanak. Nagyon fontos az is, hogy a nyári táborainkat tudjuk folytatni, és a nemzetközi és a saját nemzeti kapcsolatainkat is ugyanúgy erősítsük, ahogy ezt eddig igyekeztünk, de hogyha valami sikerül, akkor a keresztény embernek utána azt nem azt kell mondani, hogy jó, most ennek akkor vége van, és akkor ez így rendben van, hanem még többet, még jobban kell igyekeznünk, hogy Isten dicsőségére munkálkodhassunk és szolgáljunk.
Van-e bármi olyan terve a következő 6 évre, ami ilyen fizikai, materiális az egyházukban, tehát gondolok itt valamilyen templom vagy épületük felújítására, vagy valamilyen, nem tudom, orgona felújításra, vagy bármilyen, ami tégla és malter, ami aztán megtelhet élettel?
Az elmúlt időszakban ért csapások következtében jelenleg az egyház alapvető működésére szükséges anyagi javaknak a biztosításán munkálkodunk, és hogyha a Jóisten megsegít, és ebben az esztendőben, már pedig miért ne segítene meg, hiszen testvéri közösségben vagyunk egymással, és a politikum is úgymond jó szemmel néz ránk. Én úgy gondolom, hogy ebből ezt biztosítani tudjuk, és kis cél, kis hiba, kis egyház, kis célok. Jobb, hogyha lépésről lépésre haladunk. Természetesen vannak olyan túlmaink, hogy így fejezzem ki magam, amelyekre ráfér egy kis felújítás, de jelen helyzetben azt tudom mondani, hogy a templomaink azok javarészt jó állapotban vannak, most is folyik 2 parókiának a felújítása, van, ahol a fűtésrendszert vezetjük be, Tehát a lényege a dolognak, hogy ezeket a projekteket most befejezzük, nem kampányszerűen folyik nálunk semmilyen egyházi épületek felújítása, hanem a szükség adja. Valószínűleg, hogy rövid időn belül két templomot is újra kell meszelni, illetve hármat, és ezeket majd folyamatába fogjuk megoldani. Sőt, van olyan templomunk, amit föl kell újítani. Persze egy nagy kihívás van, mert ugye vannak olyan gyülekezetek, ahol 10-15-20 ember van, és ott is a templomot igyekszünk felújítani, és ráadásul nem kis templomokról beszélünk, ezeket súlyosan mérlegelni kell. Alázattal, imádkozó szívvel, Jóistenbe bízva, reménnyel. Ráadásul nem szabad egy pillanatra se azt hinnünk, hogy valamelyik gyülekezetet élve, vagy akár félholtan eltemetjük. Mert megvan a lehetőség arra, és nekünk erre reménységünk van, hogy a Jóisten adja azokat a báránykákat, akik legelni akarnak a mi legelőnkön. És ezért a templomainknak ékesen kell mutatni a református megmaradást és a jelenlétet. Tehát így ezt tudom erre mondani.
Mennyire vannak a látóterükben olyan báránykák, akik nem magyar nyelven hallgatnák Isten igéjét? Tehát horvát anyanyelvű emberek mennyire vannak jelen a horvátországi református keresztény kálvini egyházban, illetve mennyire nyitottak arra, hogy legyenek ilyen gyülekezetek?
Ezt rögtön bővítenem kell, hiszen nem csak horvát anyanyelvűek vannak, hanem vannak cseh anyanyelvűek is a mi egyházunkban, tehát vannak cseh gyülekezeteink is, és nagyon vigyáznunk kell ezekre a gyülekezetekre. Nagyon fontos kezelnünk az asszimilációt. Tehát rögtön talán itt kellene kezdeni erről az oldalról, hogy a magyar gyülekezeteinkben a magyarságot, a magyar nyelvet, azt, hogy mondjam, erős kézzel és határozottsággal meg kell őriznünk. Ez természetesen nagyon erőltetett menet. Tehát itt a hittanok is, ahol két nyelven mennek, szomorú tudósítani való az is, hogy vannak olyan magyar családok, tehát magyar anya, magyar apa, akik nem csak hogy horvát iskolába adják a gyermeküket, minden anyagi támogatás ellenére, amit a helyi politikum megad, hanem még otthon is nem az anyanyelvükön beszélnek. Tehát itt az egyháznak különösen nagy feladata van, és mi ezt nem kihívásnak tekintjük, hanem szolgálatnak és szent kötelességnek, hiszen érdekes, talán viccesnek hangzik ez, de hogyha ilyen úgymond a magyarságokat nem igazán megtartó emberekkel beszélgetünk, és megkérdezzük tőlük, hogy a Kálvin János milyen nemzetiségű, akkor azt fogják mondani, hogy magyar. Tehát ezt értjük a humor lényegét. Tehát, hogy mondjam, a református öntudatnak a magyarság az egy szerves része, a kettő összenőtt, szétválaszthatatlan, és éppen azt látjuk, hogy szétválasztható. És ezért nem szabad elítélnünk azokat, akik másképp gondolkodnak. Arról nem is beszélve, hogy a vegyes házasságok következtében, vagy éppen a teljesen tiszta a horvát ajkú, vagy más anyanyelvű emberek irányába is, természetesen készen kell, hogy legyünk az evangelizáció szempontjából. Itt különösen szeretném megemlíteni a városi gyülekezeteinket, hiszen Zágrábban egy fluktális közösség van, amelyben ugye jönnek, mennek az emberek, van egy állandó mag, de ott is megjelennek nem magyar anyanyelvű, vagy magyarul nem tudó emberek, és ezért van az például, hogy ott két nyelvű az istentisztelet. Tehát készen állunk erre. Van még egy városi gyülekezetünk, Vinkovcin, ott is horvát nyelven megy az istentisztelet. Akkor a cseh gyülekezeteinkben sajnos ugye a mi lelkészeink nem beszélnek csehül, ott horvát nyelven megy, de hála Istennek évente többször Csehországból küldenek a cseh testvéregyház számon tartva a saját diaszpóráját, ami egyházunkba, többször küld cseh nyelvű lelkipásztort szolgálni, és ezt mi nagyon örömmel fogadjuk, sőt, igyekszünk is a kis híreinket is, hogyha olyan van, akkor megosztjuk két nyelven, vagy három nyelven is, hiszen hogyha a cseheket illető hír van, akkor cseh nyelvre is lefordítjuk a kis hírt, amit a nyilvánosság elé tárunk. Tehát föl vagyunk készülve az evangelizációra, a gyülekezeteink, a horvát nyelvű gyülekezeteinknek a megtartására, bővítésére, a lelkipásztoraink javarésze beszél horvát nyelven, de az alkotmányunk nagyon egyszerűen fogalmaz. Azt mondja az alkotmány, hogy a helyi gyülekezet igénye szerint kell a nyelvet használni. A végsőkig kitartunk a magyar nyelvet illetőleg.
Vajon ha valakiben felmerül, hogy ő szívesen lenne Horvátországban református lelkész, úgyhogy nem önöktől indul, hanem mondjuk Magyarországról, vagy Erdélyből, vagy Felvidékről, igen, vagy akárhonnan, neki mennyire kell tudni horvátul. Tehát ha most jelentkezne önnél valaki, hogy püspök úr, jönnék szolgálni, nem tudok horvátul, akkor neki mit mond?
Azt, hogy szívesen fogadjuk, és tudunk neki biztosítani szolgálati lehetőséget és körülményeket az itt való szolgálatra. Tehát az elmúlt 6 évben azért ezt ki kell hangsúlyozni, hogy a szolgálati körülmények azok merőben javultak. Tehát itt most van valamennyi, ami az anyagi dolgokat illeti, ami mindig javítani kell, mert ugye sose lehet mindenki elégedett, de a parókiáink azok rendben vannak, és hála Istennek szolgálati lehetőség az van bőven. Úgyhogy én buzdítok mindenkit, akinek esetleg van ilyen elhívása, hogy bátran jelentkezzen, akár 1 évre vagy 2 évre, csak annyi, hogy belelásson abba, hogy mi itt hogy élünk. Maga a horvát nyelvű szolgálatok azok nagyon érdekesek, hiszen nem olyan nagyon nehéz ez a horvát nyelv, tehát meg lehet ezt tanulni. Most nem azt mondom, hogy rögtön prédikálásos szintre, prédikálásra képesség szintjére lehet ezt hozni. Itt van például a feleségem, aki már 20 éve itt van. Most lehet, hogy ezért kapok, mert 21 éve, igen. De a lényege a dolognak, hogy kommunikáció szinten elsajátította a horvát nyelvet. Amúgy pedig vagyunk, akik a horvát nyelvű szolgálatokat ellátjuk, tehát nincs abból annyi. Inkább a magyar ajkú gyülekezetekben van szükség, és nem csak a vasárnapi igehirdetés a fontos. Tehát itt ez az, ami lényeges. Most próbáljuk visszaállítani a régi jó rendet. Talán valakinek ez megbotránkoztatólag hangzik, de most sikerült, nem is tudom, 50 év után, vagy mennyi idő után bűnbánati alkalmat összehívni, de minden gyülekezetünkben volt. És ennek egy nagyon jó hatása volt. Tehát húsvétkor az eddigi számokat bőven meghaladva jöttek az emberek templomba. És ezért hálát adunk a Jóistennek. Ez a lelkésznek is boldogság, hogyha látjuk azt, hogy új arcok többen jönnek. Tehát itt hangsúlyoznám azt is, hogy nemzetiségi hovatartozástól függetlenül van szolgálati terület, hogy a magyar ajkú embereinket is hívogassuk, hogy részt vegyenek aktívan az egyházi közéletben.
Engedjen meg egy ilyen bulváros kérést öntől megtenni, hogy horvát nyelven elmondja nekünk mondjuk, hogy az áldásbékességet hogy fordítják, hogy köszönnek horvátul, ha valakinek áldásbékességet mondanának?
Elmondom kompletba, hogy el szoktunk köszönni az Isten tiszteleten, a horvát nyelvű Isten tiszteleten. Áldás békesség, Isten velünk, kicsoda ellenünk, viszontlátásra. Az áldás békesség az blagoslovi mir, box namat koprotiv nas, Isten velünk, kicsoda ellenünk, és viszontlátásra, doviđenja.
Oké, köszönöm szépen. És akkor beszélgetésünk utolsó témája nem megkerülhető módon kell, hogy legyen szerintem az a megosztottság kérdése. Erről Ódor Balázzsal, a Magyarországi Református Egyház zsinatának külügyi referensével is beszéltünk itt az Európa Rádióban néhány héttel ezelőtt. Ő itt felfestette a képet, hogy tulajdonképpen van jogilag 2 olyan egyház Horvátországban, amiben vannak magyar nyelvű tagjai, de a Horvátországi Református Keresztény Kálvini Egyház, aminek ugye ön a püspöke, a jóval jelentősebb számszakilag és minden értelemben. Mégis van egy megosztottság a 2 egyház között. Hogy látja?
Rögtön,
mi lesz ezzel a következő 6 évben? Parancsoljon.
Mi lesz ezzel a következő 6 évben? Rögtön javítsunk. Tehát nem 2 van, hanem 3. Tisztába kell lenni azzal, hogy a horvátországi egyházi törvény az nagyon liberális. Tehát itt bárki bejegyezhet valami egyházat, aztán akkor utána nem tudják, hogy ez most egyház vagy egyesület. Tehát vannak ilyen furcsa dolgok, akkor nagyon ügyesen ki lehet használni a jogi, hogy mondjam, ilyen szürkeségeket, és akkor ezt addig lehet csűrni, csavarni. Csak egy ilyen apró dolog, majd hogyha van jogász is, aki hallgatja a beszélgetésünket, hogy tehát bárki bármikor fogja magát, és bárkinek a lakcímére bejelentheti a jogi személyét. És utána ezt lehet csűrni, csavarni, forgatni, ha ügyes vagy, akkor a végén még tulajdonossá is válhatnak. Tehát ez az, ami a világi dolgot illeti. A másik dolog pedig, ami még fontosabb, és talán ez csak bevezetőképpen, hogy lássuk, hogy lehet itt Horvátországban egyházat alapítani. Arról is kell, hogy beszéljünk, mert a szétszakadtság, vagy a széthúzásnak az ellentétje, vagyis a normalitás lenne az, hogy van egyfajta összetartozás. Nem szeretném azt, hogyha valaki békülésről beszélne. Nem szeretném azt, hogyha valaki ilyen valami kényszerről beszélne, mert az összetartozás, akár a családban is, és az egyházban is, a Krisztus hatalma alatt, az olyan dolog kell, hogy legyen, amiben kell, hogy legyen alázat, és kell, hogy legyen akarás. Már csak ezt nézzük, mi reformátusok, ugye az úrvacsorát is úgy vesszük, hogy nyúlunk érte, hogy elvesszük. Mi magunk akarjuk. És gondolom, hogy a Krisztus egyházához való tartozást is így kell fölfogni. Tehát nem lehet az, hogy valaki eljátsza a reformátust, de közben házasságtörő, vagy tolvaj, vagy lopó, vagy tékozló. Tehát, hogy mondjam, a református egyház nem református egyház, ha nincs benne egyházfegyelem. És úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat a következő időben le kell fektetni, le kell tisztázni. Itt azért az akterek, tehát a tevékenykedők, azok jóformán jó messziről, de ismerik egymást nagyon jó, vagy ismerjük egymást. És azt tudom mondani, hogy mi nyitottak vagyunk a református egységre. Ezt a mi református egységünket ezt tudjuk bizonyítani, hiszen nekünk református egységünk van a testvéregyház kerületekkel, egységünk van a Magyar Református Egyházban, egységünk van a Református Világszövetségben, tehát mindenhol egységünk van. Az ökuménében is egységünk van, ezt akár a zsinaton résztvevők, de nem református résztvevők is, képviselők is tudják mondani, hiszen evangélikus és pünkösdista küldött is részt vett a mi zsinatukon, mint vendég a Magyar Református Egyház képviselői mellett. Tehát azért, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy alapvető rend. És hogy mi az Istennek békessége, az valami olyan dolog, ami minden értelmet fölülhalad, úgyhogy nem kell nekünk valami okoskodást ebbe keresni. Egy biztos, hogy ügyelnünk kell arra, hogy amit a Jóisten ránk bízott, azt megőrizzük. És azt csak gyarapítani szabad. Tehát mi ezzel a hozzáállással vagyunk, és ebbe a rendszerbe, ebbe az egyházba, ebbe az institúcióba úgy látjuk, hogy bárkinek helye van, aki így éli meg a reformátusságot. Azt nagyon fontos mondanom, hogy a jelenlegi lelkipásztoraink között nincsen se házasságtörő, se elítélt bűnöző. Mindegyik lelkipásztorunk rendezett családja van, példás családja van, nincsen alkoholista a lelkészek között. Sőt, még a zsinati tanács tagjaink között is mindenkinek tiszta erkölcsi bizonyítványa van. Nem friss, hanem réges-régi. Tehát senki se volt soha semmilyen módon rendőrség elé citálva, vagy büntető, akármilyen eljárás alá vonva. Úgy gondolom, hogy ezek fontosak ilyen kis közösségbe, hogy mindenféleképpen legyen egy minimális példamutatás, ami föltétele legyen annak, hogy valaki egyházi elöljáró legyen.
Segítsen nekünk azzal, hogy számokat, arányokat mond nekünk ebben a három egyházban, hogy akkor hol hány gyülekezet, hány lelkész van, és mondjuk mennyi magyar, és annyit hagy pontosítsak a kérdésben, hogy három olyan egyház van, ahol vannak magyar anyanyelvűek, jól értem?
Nem.
Mert én így értettem, hogy két olyan egyház van az előző kérdésemben, hogy két olyan egyház van, ahol magyar reformátusok is vannak.
Így van. Akkor tehát két olyan egyház segítsen. Van, ahol magyar, úgymond önmagukat reformátusnak valló magyar nemzetiségű emberek is vannak. Ez így van. A számok, én másokról nem akarok számokat mondani, és Jóisten látja lelkemet, ez nagyon fontos, mert voltak itt az elmúlt időszakban olyanok, akik ilyen abnormális számokat mondtak, hogy igazolják az ő nagyságukat, meg a hazugságukat, meg ilyeneket, tehát ezt én nem szeretném semmiféleképpen, mi tiszta lapokkal játszunk, a zsinatunk is nyilvános volt, az adataink is nyilvánosak. Ami nagyon fontos, hogy jelen helyzetben mi körülbelül 2000 fölötti számon tartunk nyilván reformátusokat a saját gyülekezetünkbe, tehát a saját rendszerünkbe, ebből 1200-an fizetnek egyházfenntartói járulékot. Ami nem tudom, hogy egy jó arány vagy rossz arány, ezek 24 gyülekezetbe vannak tagolva, és jelenleg 8 lelkipásztor szolgál. Zárszóként csak annyit szeretnék elmondani, amit a zsinaton is, a Kolossébeli levél második fejezetéből, a 18. és a 19. verset olvastam föl, hogy senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével, és nem ragaszkodván a főhöz, akiből az egész test, a kapcsok, a kötelek által segedelmet vévén és egybe szerkesztvén növekedik az Isten szerint való növekedéssel. Nekünk az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünk az egyedüli megtartó erő, mint magyaroknak, mint reformátusoknak, és az Úr Jézus Krisztus testében való megmaradásunk az egyetlen lehetőség, ahol nekünk élnünk kell. És ez az ajándék, ez a pálma, ez a jutalom, ez az örök élet. És nekünk akármilyen szörnyű körülmények között vagyunk, akármilyen megpróbáltatások vannak rajtunk, és terhek nehezednek, Isten áldásával kell munkálkodnunk, hogy hirdessük az ő dicsőséges nevét, mert elég minékünk kimondani az ő nevét, és ő gyógyulást ad minékünk. Mi ezt hisszük, és így szolgálunk, és ebben munkálkodunk, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk.